Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét úgy, mint azt Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapra. Az igehirdetés alapjául rendeltek, és megírva találjuk a Rómaiakhoz írott levél első fejezetében, a 16. és 17. versben a következőképpen. Pál így ír a gyülekezetnek, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, az oltár előtti igéből egy gondolattal szeretném indítani a mondani valómat. Így szól a gazdag ember, amikor gyötrődik, Istentől elszakítva, és amikor tudja, rájön, hogy lehetetlen már változtatni a helyzetén, hogy akkor legalább jobb dolga legyen majd a családjának, az öt testvérének. Így szól, hogy beszéljen a lelkükre, hogy ne kerüljenek ide a gyötrelem helyére. És akkor van Jézusnak egy válasza, hogy igen ám, de itt van a menny és a pokol között egy óriási szakadék, és ezt nem lehetséges áthidalni. Innen már nem lehet ide és oda járkálni. Vége van már ennek a lehetőségnek. Viszont én most nem ezt a részét szeretném hangsúlyozni, bár fontos, hanem a másik oldalát, hogy itt, ezen a földön is közöttünk, emberek között szakadékok vannak. Nem áthidalhatatlanok. Itt még nem, de vannak. És így folytatódott bennem a gondolat, hogy igen ám, persze, szeretnék a lelkére beszélni, szeretnék közelebb jutni hozzá bárkihez, akihez úgy érzem, hogy kellene. Igen ám, de van egy határa a lehetőségeinknek. Emlékszem, kisgyermek voltam, szerintem 10 év alatt voltam még valamikor, amikor olyan tévéfilmet láttam, amelyben valakit jogtalanul vádoltak, bemocskoltak, rosszat mondtak róla, és teljesen nyilvánvaló volt a filmből az, hogy hát nem igaz az egész. És azon csodálkoztam, hogy a szereplő, persze egy gyerek fejjel ezt nem tudtam megérteni, nem szól egy szót se. Egyetlen szót sem a mentségére. Nem kezdi el megmagyarázni, hogy ez így történt, vagy úgy történt. És azon gondolkoztam, hogy hát miért nem mondja el? Hát nyilvánvaló dolog. De hát felnőttnek kell lenni már ahhoz, hogy az ember átélje, hogy szakadék van. Nem biztos, hogy közelebb tudok kerülni ahhoz, akikhez szeretnék közelebb kerülni, hogyha én elmagyarázom. Miért hinne? Nem biztos, hogy el lehet menni az emberekkel való kapcsolatban odáig, ameddig szeretnénk. Sőt, megfordítom, nem biztos, hogy tudunk elmenni az emberekkel való kapcsolatban odáig, ameddig ők is szeretnék, meg ők is szeretnék ezt. Ők is vágynak rá, hogy közelebb kerüljön valaki hozzájuk. Éppen ezért biztos az előkészítősök felfigyeltek rá, hogy az egyik kérdésre adott válasz hangzik el a mai igében, hogy az igaz ember pedig hitáltal fog élni. Ugye Luthernek az volt a legfontosabb kérdése a reformáció idején, illetve ami elindította a reformációt tulajdonképpen, hogy hogyan találok rá az irgalmas Istenre, aki irgalmaz nekünk, aki irgalmaz nekem embernek, aki annyi mindent elrontottam. A teológián így fogalmazta meg, hogyha jól emlékszem, az öreg Hafó bácsi, hogy ma, ezt így fogalmazná meg Luther, a legnagyobb kérdés az, hogyan találok rá egy irgalmas emberre, embertársra. A kettő szorosan összefügg egyébként. Hogyan történhet meg az, hogy ez a szakadék emberek között, családtagok között, testvérek között, férj és feleség között csökkenjen, megszűnjön? Még egyszer mondom, lehet, hogy szeretne közelebb kerülni egy férj a feleségéhez, de nem sikerül. Ugyanakkor a feleség is szeretné, hogyha közelebb kerülne hozzá a férj, de nem képes megengedni ezt. Miért van ez? Tegnap az óvodában, a családi napon előadtunk egy bábdarabot a hittanosokkal, amelynek az a címe, hogy a szeretetre vágyó süni. És ezért beszélek erről az egész kérdésről, mert ez a darab erről szól. Valaki egy picikét barátságosabb szeretne lenni a sünihez, és akkor az persze közelebb kell, hogy menjen hozzá, megszúrja. És aztán ő is közelebb szeretne kerülni ahhoz a kedves, aranyos kislányhoz, aki őt megszólítja. De fél, hogy meg fogja szúrni. Ezért nem megy közelebb hozzá. Szeretne közel jutni az emberekhez, bár mond olyanokat, hogy na most szép napom vagy jó napom volt, mert senkivel sem találkoztam. És akkor persze mindenki nevet, micsoda szép nap az, amikor senkivel se találkozunk. Igen, de ez a valódi emberi tapasztalatot mondja el. Hogy mondok bizonyos dolgokat, de azzal pont, hogy eltakarom az igazi belső érzéseimet. Örül, hogy senkivel sem találkozott, ezért van jó napja, de ugyanakkor valójában szomorú, hogy a tüskéi között magányos. Aztán azt mondja, valami kedveset kellene mondanom ennek a szép, aranyos kislánynak. És akkor így folytatja, hagyj békén! Ez jön ki belőle. Eszembe jut az édesapám, hogy meg tudta fogni a sünikét, és nem szúrta a kezét. Lehet, hogy a lelkünk is megkérgesedik az évek és évtizedek alatt, ahogy az ő keze is, így csodálkoztam, milyen kérges. Nem csak a kerti munka, hanem mindenféle dolog, amit ő szerelt, amit ő saját maga készített, mondjuk betonkeverőt. Hát persze, ott keményen meg kellett fogni mindent. És akkor repedeztek, a bőre repedezett az ujjain, mert annyira megvastagodott. Nem szúrta már meg a süni. Feltáró diagnózisra volna szükség, hogy miért fél a süni. Miért fél, miért retten meg az ember, hogyha valaki közeledik hozzá? Kísértette meg, aminek a folyománya lesz, hogy rontja saját sorsát. És aztán kiderülne, hogyha egy ilyen feltáró analízist végeznénk, hogy persze, aki őt megsértette, az is sérült személy, és ez így megy vissza Ádám Éváig. Mindenki áldozat. És ugyanakkor az ember azt érzi, hogy hát akkor ez nem megoldás. Mert egyrészt mindenki sérült, és nincsen annyi pszichológus, nincsen annyi lelkész, nincsen annyi lelki gondozó, aki tudna segíteni minden emberen. Na és itt jön elő az evangélium. Pál apostol azt mondja, ezért nem szégyellem én az evangéliumot, mert ez egy erő, ez egy új erő, ami gyógyítja a sérült embert. Gyógyít engem, gyógyít minket. Jézus meghalt, érted? Nem törődött azzal, hogy a tüskéink halálra sebzik. De Jézus érti ezt, hogy miért, hogy hogyan történt minden az életünkben. Azt mondja, a bábdarabban van benne szintén, az evangéliumból idézett mondat, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Hát persze, erről van szó. A sünni nem tudta, hogy mit cselekszik, amikor szépet akar mondani, és csúnyát mond. És ez így van velünk is. Nem törődött vele Jézus, hogy mit cselekszenek, nem érdekelték a tüskéink. És ez az evangélium ereje. Hogy nem törődik azzal, hogy mi mit cselekszünk. Vagyis, nehogy valaki félreértse, nagyon is törődik azzal, hogy mit cselekszünk, és ezért jön és hal meg, értünk. Hinni azt jelenti, hogy ez a bizalom, hogy bármit teszek, bármit cselekszem, akár értem, akár nem értem, Jézus mellettem marad. Ez a bizalom formálát, ezért van az evangéliumok ereje. Ez az evangélium formálta át Luther Mártont is. Ez indította el meggyőződésem szerint a legnagyobb mozgalmat, a legnagyobb forradalmat a világon, a reformációt. Luther így mondja, az evangélium nem vár tőlünk cselekedetet. Ugye egész odáig arra ferdült az egyház, hogy cselekedni kell, meg kell vásárolni még a bűnbocsátó cédulákat is, fizetni kell, cselekedni kell. Azt mondja, az evangélium nem vár tőlünk cselekedetet, sőt, szinte kárhoztatja a cselekedeteket. Egyedül a Krisztusban való hitre serkent. És azzal fejezi be, hogy ez a hit végzi el a munkáját, ez az erő, ez ébreszt hitet bennünk, ez igazít meg, ez késztet tanúskodásra, ez késztet a jó cselekedetekre. Ez az erő hassa át a mi életünket is. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük az evangéliumot, amely rólad szól. Köszönjük neked, hogy nem törődtél a mi tüskéinkkel, amelyekkel halálra sebeztünk téged. Kérünk téged, hogy ezért változtasd meg a te szereteted erejével, kegyelmed erejével a mi életünket. És add, hogy ne csupán az legyen, hogy nem érezzük a tüskéknek a szúrását, hanem segíts arra, hogy mi is olyan módon tudjunk fordulni családtagjainkhoz, házastársunkhoz, gyermekeinkhez, nagyszüleinkhez, ami gyógyítja a kapcsolatainkban levő problémákat, amely csökkenti a közöttünk levő távolságokat. Amen.